Az előbb azt hallottuk, hogy Isten néha különleges módokon válaszolja meg az imáinkat. Igaz? Jó példa volt rá, amit az előbb mondott. Azt mondja Vera, hogy azért csak folytassuk a gyermekeinkért való imádkozást, még hogyha esetleg hosszú ideig nem, vagy mást látunk, mint amiért imádkozunk. Ez a legtöbb hívő embernek az életében valahol egy nehézség, egyfajta gyötrelem, egyfajta fájdalom is lehet, amikor azt éljük át, hogy Isten nem válaszolja meg az imádságunkat. Erről ritkábban beszélünk, inkább arról, amikor megtörténik valami ima válasz, de azért elég sok van olyan. Van olyan, akinek van olyan, ami esetleg most már olyan tapasztalat, hogy nem válaszolta meg Isten az imádságomat. Van ilyen? Vagy esetleg évtizedek óta imádkozol, ez lehet, hogy a 20 éveseknek kevésbé esélyes ez a kérdés, de évtizedek óta imádkozol, és nem történik az, amire azt gondolod, hogy milyen jó lenne, hogy szeretném. Vagy nemrég meghallgattam egy szerzetesnek a beszámolóját arról, hogy amikor őt Isten megérintette, hogy átjárta az Isten szeretete, meg az öröme. Ez tartott 3 hónapig, aztán elmúlt, és azt mondja, hogy Isten úgy lejjebb csavarta ezt, és mindig egy kicsit lejjebb ennek az élményét. Hogy akkor gyere, miért szeretsz engem? Azért, mert élményeket adok. És nagyon sokszor újjászületett a hitben friss testvéreinknek ez egy kísértés, hogy nincsenek azok az élményeim, és akkor csalódik, és visszaesik hitben is, és lehet, hogy elfordul Istentől is. Nem ritkaság. Ismerek olyanokat, akik átélték, hogy valaki közülük súlyos balesetet szenvedett, belelkesedtek az imádságra, az egész ima életük megújult, a gyülekezeté is, meg a baráti köré is, és nagyon lelkesek voltak, hogy Isten meg fogja gyógyítani a barátjukat. De nem tette meg. A barátjuk meghalt. És súlyos fájdalmat éltek át, és különösen oda kellett rájuk figyelni, hogy ebben a helyzetben a gonosz nem kezdi ki a hitüket, az Istenbe való bizalmukat. Mert ők azt gondolták, Isten meg fogja gyógyítani, és mégse tette meg. Egy baráti házaspár elmesélte néhány évvel ezelőtt, hogy az ország másik részében ők egy karizmatikus gyülekezetbe tartoznak, és ugyanígy jártak, és meghalt valaki, akire azt gondolták, hogy na biztos nem, és teljes hittel imádkoztak. Ez még el is ment volna, de utána azt mondja, hogy kimentünk a temetésére, és nem egy méltóság teljes temetést tartottunk, hanem egy feltámadási szertartást, és szégyenletessé vált az egész. Az a házaspár akkor jött el abból a gyülekezetből. Nagyon mély fájdalmat, csalódást és rombolást tud okozni az ember életében, ha rosszul nézi ezt. A meg nem válaszolt imádságot. Most mondom, ha egyszer úgy mondom, hogy meg nem hallgatott imádság, akkor majd javítsatok ki, hogy Laci, nem jó mondod. Szóval látok olyanokat, akik csalódottak, és ezért visszaesnek. És lehet, hogy nem esnek ki komplett a hitből, de talán azt mondják, hát én többet nem gondolom, hogy ilyesmivel kéne Istenhez fordulnom, megint csalódás lesz, megint fájdalom ér majd engem, nem akarom újra ezt. Sokan ezért talán beletörődött hívő életet élnek. Mind küzdünk meg nem válaszolt imádságoknak a terhével, mindnyájan. Lehet, hogy valaki nem tudja, de most nem akarok erről beszélni, hogy ez milyen repedést okoz az Istennel való kapcsolatban ennek a helyreállásáról, az egy másik téma. Most én inkább arról szeretnék beszélni, hogy az Úr Jézus is küzdött a meg nem válaszolt imádságnak a nehézségével. Minél többet foglalkozom ezzel az igével, annál kevésbé vagyok biztos abban, amit mondtam. hogy Jézus is küzdött a meg nem válaszolt imádság nehézségével, mert valószínűleg Isten megválaszolta, csak másképp. És ezt szeretném, ha megnéznénk az Úr Jézusnak a Gecsemáné kertben elmondott imádságát, ami elég ismert, de azt hiszem, hogy néhány dolgot szeretnék belőle megnézni, megmutatni, aztán meg néhány tanulságot a saját életünkre, az saját ima életünkre levonni belőle. Gecsemáné kert. Az az éjszaka, amikor már a felházban megvolt az utolsó vacsora, megvolt a lábmosás, elindulnak, lemennek a Kidron völgyen át, fel a másik oldalon, az Olajfák hegyére, és az Olajfák hegyén egy kert, aminek az a neve, hogy a Gecsemáné kertje. Elég gyakran járt oda az Úr Jézus, nem volt annyira meglepő, hogy ezen az este is odament. Mit jelent az, hogy Gecsemáné, tudja valaki? Nem muszáj tudni, csak gondoltam, hogy ébren tartom az érdeklődést. Gecsemáné, ez a héber eredeti tere van, vagy arámi, és azt jelenti, hogy olajütő, vagy olajprés. Amikor az olajmagokat kövek között kipréselték, és akkor kijön belőle, milyen aroma jött ki az Úr Jézusból, amikor ott az a prés érte a Gecsemáné kertbe. Gyönyörűséges aroma Isten felé, és évezredeken keresztül most már felénk is. Emlékszem rá, amikor ezzel az igével én évekkel ezelőtt igazán áthatóan foglalkoztam, egyedül voltam kint, és nem tudtam állva maradni. Majdnem olyan, hogy le a saruval. Az Isten fia leborul és imádkozik az Atya Istenhez, a Fiú Isten az Atya Istenhez, és ebbe valahogyan beleláthatunk, pedig senki se látta rajtuk kívül valójában. Szóval, amikor ezt olvasom, akkor most is valahogy ez van bennem, ha kívülről is tudom ezt a szakaszt. Ez olyan, hogy le a cipővel az Isten imádatban, a bensőnkben. Na nézzük, akkor elolvassuk ezt a szakaszt Márk evangéliumából. Én most kivetítem, de ha valaki inkább úgy látja jónak, hogy, na jó, főleg azoknak mondom, akik 30 évesnél fiatalabbak, nézzetek ide egy pillanatra, ez a Biblia, tehát ilyen. De nyugodtan lehet simogatni, tehát én is simogatom, meg most vetítem, és kimásoltam az internetről, meg úgy is gondoljátok, de azért az eredeti az, hogy is mondjam, szóval most akkor olvassuk Márk evangéliumából a 14. rész 32. verstől 42-ig. Kérlek, tegyétek meg, hogy az Isten igéje iránti tiszteletből felálltok. Ekkor arra a helyre értek, amelynek neve Gecsemáné, és így szólt tanítványaihoz: üljetek le itt, amíg imádkozom. Maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, azután rettegni és gyötrődni kezdett, majd így szólt hozzájuk: szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt és virrasszatok. Egy kissé távolabb ment, a földre borult és imádkozott, hogyha lehetséges, múljék el tőle ez az óra. És így szólt: Abbá, Atyám, minden lehetséges neked. Vedd el tőlem ezt a poharat. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Amikor visszament, alva találta őket, és így szólt Péterhez: Simon, alszol, nem tudtál egy órát sem virrasztani? Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Újra elment, és ugyanazokkal a szavakkal imádkozott. Amikor visszatért, ismét alva találta őket, mert szemük elnehezült, és nem tudták, mit feleljenek neki. Harmadszor is visszatért, és így szólt hozzájuk: aludjatok tovább, és pihenjetek. Elég. eljött az óra, íme átadatik az ember fia a bűnösök kezébe. Ébredjetek, menjünk, íme közel van, aki engem elárul. Szükségünk van rád, Uram Jézus. Szólj a te drága szent lelked által, messze többet, mint ami az én számon ki tud jönni. Amen. Foglaljatok helyet. Hitünknek meggyőző és fontos alapja az Úr Jézus Krisztusnak az istensége, teljesen Isten, és az embersége, teljesen ember. Isteni természete is, és emberi természete is. Talán ezen a ponton valamivel erősebben látszik az emberi természete. Jézus ezen a ponton agonizál, haldoklik, haláltusa lényegében, és még egy emberi kéz sem érintette. Ebben az emberi természetében, mint ember. Mit mondott magáról, nézzétek csak? Ezt árulja el a Szentírás, és csak azért, mert ő elmondta, rettegni és gyötrődni kezdett. Ő rettegni és gyötrődni kezdett. Meg ilyet mondott, szomorú az én lelkem, mint halálig. Halálos szomorúság rajta. Rettegés, gyötrődés, halálos szomorúság. Máté evangéliumában azt is olvassuk róla, hogy arcra borult. Leborult az Atya Isten előtt. Ezt is kérte a tanítványaitől ugyanebben a mondatban, hogy maradjatok itt és virrasszatok. Maradjatok itt és virrasszatok. Talán azt mondhatnánk, hogy eddig én támogattalak titeket, eddig segítettelek titeket, de most nekem jól jönne némi támogatás. Maradjatok itt, és virrasszatok. Később ezt kérdezte, akkor, amikor visszament, alva találta őket, és így szólt Péterhez, Simon, alszol, alszol. Nem tudtál egyetlen órát sem virrasztani. 3 évet töltött velük. Segítette őket, támogatta őket. Most meg neki volt szüksége támogatásra, vagy a segítségükre. Ahogy neked, meg nekem is szükségünk van a testvéreink segítségére, meg támogatására. Bizonyos élethelyzetekben sokkal felfokozottabban, mint máskor. De szükségünk van egymásra is, ami segítséget Isten egymáson keresztül ad. Amikor szomorúságon, amikor depresszión kell átmennünk esetleg, szükségünk van a minket körülvevő testvéreinknek a támogatására, szeretetére, imádságára, elfogadására, a bennük lakozó Szentléleknek a segítségére lényegében, hogy imában felemeljenek. De ők nem voltak ott, kimaradtak belőle. Még egyszer mondom, amikor a Gecsemáné kertbe érünk, ez a bibliai képpel élve, akkor le a cipővel. Nem azt mondom, hogy most a cipőket le kell vetni, hanem értitek, ugye? Az Isten jelenlétének a tiszteletében. Isten, a Fiú Isten imádkozik az Atya Istenhez. Az első kérdés, amire szeretnék válaszolni, hogy mi volt az a pohár? Mi volt az a pohár, amiről az Úr Jézus azt mondta, hogy vedd el tőlem ezt, a poharat. Vannak, akik azt mondják, hogy a keresztrefeszítés, annak a szörnyűsége, borzalmai, és szörnyű és borzalmas kivégzési mód volt. Ha én tudnám, hogy holnap engem keresztrefeszítenek, akkor nem tudom azon kívül, mire tudnék még másra gondolni. De nem ez. A keresztrefeszítés haláltusájának a rettenete annál is több. Másokat is kivégeztek, és nagyon sok embert kivégeztek a rómaiak, úgyis tudjátok. De nem ez volt a pohár, amiről Jézus itt beszélt. Sokkal több, mint a fizikai szenvedése. Ézsaiás 51 némi segítséget ad hozzá. Ott ezt olvassuk, hogy az Úr haragjának a pohara. Vagy hogy még tágabb kontextusba tegyem, a Jelenések könyvében is ezt mondja, Isten haragjának borából, Isten haragjának poharából. A Szentírásban ez nem egy elrejtett dolog, csak nem állandóan mondogatott. Most ezt próbálom egy kicsit érthetőbbé tenni. Képzeld el, ott van az Úr Jézus Krisztus, teljesen tökéletes, páratlan, bűntelen, hibátlan, szent és tökéletes. Nincs benne semmi bűn. De a kereszten az Atyaisten rávetette minden bűnünket. És az Istennek a bűn iránti haragja, jogos haragja és ítélete lesújtott az Úr Jézusra, az ő fiára a kereszten. Ezt is gondold meg egy kicsit, ha pokol örök, már pedig örök, akkor hogy lehet, hogy az Istentől elszakítottságnak örök valóságát összepréselte az Atya Isten három órányi szenvedésbe kereszten, és rányomta a fiára. Teljes elszakítottság az Atyától. Ő, aki azt mondta, hogy aki engem lát, látja az Atyát. Vagy aki azt mondta, hogy az Atya mindig velem van. Ezen a ponton át kellett élje, hogy teljes elszakítottság az Istentől. Mert ő bűnné lett értünk. Ez a legmélyebb és a legkeserűbb pohár belőle. Elszakítottság az Atya Istentől, az ő igazságos haragja miatt a bűn felett. Ezt kellett kiáltsa, én Istenem, miért hagytál el engem? Meg vagyok róla győződve, hogy mi ennek a mélységeit képtelenek vagyunk felfogni. Meg se tudjuk érteni ennek a mélységét, hogy ez neki milyen gyötrelem lehetett. A tökéletes tisztaságot, aki ő maga volt, elárasztotta a tisztátalanság. Ő, akiben bűn sose volt, bűnné lett értünk. Ez volt az a keserű pohár. Mit tudunk mi ebből felfogni? Biztos láttatok már olyat, hogy egy gyermeknek gyűjtenek, vagy gyűjtünk, vagy összeadtunk pénzt valami nagyon-nagyon komoly operációra, amit mondjuk Európa másik felébe tudták megcsinálni, rengeteg pénzért. És a gyermek utána fel tud állni, és tud menni. Nevet is tudnék mondani azzal, de most nem mondom. És az a gyermek utána ott jár, de fogalma sincs, hogy mibe került neki az operációja. Talán csak azt tudja, hogy nem tudtam járni, de most tudok. Béna voltam, de most járok. Te meg én mit tudunk? Talán annyit, igen, hogy vak voltam, de most látok. A bűn uralma alatt éltem, de most szabad vagyok. De hogy ez mibe került? Arról csak nagyon-nagyon-nagyon halvány sejtésünk van. Valójában ebben a gyötrődésében, a Gecsemáné kertben a keresztfának ez a csodája. Ez a kereszt halálának ez a csodája, amire azt mondta, hogy igen, amit elfogadott. A pohár, amit ki kellett innia, az Istennek a jogos haragja a bűn ellen, és az elszakítottság az Atyától a számára. Kérdés az, hogy nem csak, hogy mi ez a pohár, hanem ki adja neki ezt a poharat. Most túl egyszerűnek tűnik a válasz rá, de majd később valószínű szükség lesz arra, amit most mondok. Az Úr Jézus később egyébként tisztázta ezt, hogy ki adta ezt a poharat neki. Amikor ugyanezen az estén jönnek Júdás vezetésével, hogy elfogják őt, akkor Péter megpróbálja megvédeni elő a kardot, és tett is valamit, amit nem kellett volna. Erre Jézus így szólt Péterhez, tedd hüvelyébe a kardodat, vajon nem kell kiinnom azt a poharat, amelyet az Atya adott nekem? Ő maga világosan tisztázza, ezt a poharat az Atya adta neki. Nem azt mondta, hogy ki kell innom azt a poharat, amit Júdás adott nekem. Ki kell innom azt a poharat, amelyiket a főtanács vagy a Sanhedrin adott nekem. Ki kell innom azt a poharat, nem ezt mondta, ki kell innom azt a poharat, amit Heródes adott nekem. Nem azt mondta, hogy ki kell innom azt a poharat, amelyiket Pilátus adott nekem. Azt mondta, ezt az Atya adta ezt a poharat. Az Úr Jézus valahogy túllátott minden ilyen emberi vagy földi eszközön, amin keresztül megvalósult, és látta az Atya kezét. Érthető, ugye, mit mondok? Túllátott rajta a történéseken, hogy nem Pilátus, nem a római katonák, nem a zsidók, akik inkább Barabást választották, hanem az Atya kezéből vette ezt a keserű poharat. Túllátott a földi eszközökön. Később lesz fontos ez, úgyhogy azért kérdem, ez most itt érthető ezen a ponton, ugye? Túllátott. Nem csak azt, hogy ezek emberek okozták nekem, ebben az Atya keze van, ő nyújtotta nekem ezt a poharat. Igen. Yes. Yes, you're right. Igaza van? Olyan egyszerűen beszél, hogy én is megértem. Egyszerűen és tisztán. Gracias. Hát én körülbelül ennyit tudok. Van még néhány csúnya mondat spanyolul, amit tudok, de ezt most nem mondom. Igen. 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 Ezen a ponton mindig nehéz kérdés egyébként, hogy mennyire hibáztathatjuk Istent a fáraó szívének a keménységéért, vagy Pilátusnak, vagy a római katonáknak, vagy a Sanhedrinnek a keménységért. Hibáztathatjuk az Istent? Itt azt mondja, hogy az Isten haragjának a pohara. De Istenről tudjuk, hogy ő nem egy haragvó, nem egy gyűlölködő Isten. Az Isten a szeretet. De az Isten az igazság is. Nem lehet szétszedni. És a kereszten ez a kettő, ez gyönyörűen csókolgatja egymást. Ez egy ószövetségi kifejezés. A szeretet és az igazsága. Valaki egyszer így fogalmazott, elfelejtettem már, hogy ki, jobb lenne tudni, de inkább azért mondom, hogy nem én találtam ki. Istennek a rettenetes haragjának a tüzébe ezen a Gecsemáné ponton Jézus belenézett, és tudta úgy, hogy ő abba bele fog ugrani. Abba a rettenetes, elképzelhetetlen, borzalmas tüzébe. De nem szabad soha elfelejtenünk, hogy Isten a szeretet, és Isten szereti a világot. És úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adta, odaadta. Hogy aki hisz ő benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen. Nem egy gonosz gyűlölködő Isten. Ezt lehetne hosszabban még mondani, de most megyek tovább. De a lényeget jól mondtad. Köszönöm, thank you. Ez volt a megváltás terve, már a világ teremtése előtt, hogy így történjen. Jézus körülbelül tehát ezt mondta, hogy Atyám, elfogadom ezt a poharat. Te adtad nekem, és én elfogadom. Szóval ez a pohár mi volt? Ki adta a poharat? Mi volt? Az Úr Jézus kérése. Ez volt a kérése. vedd el tőlem ezt a poharat. A beszámoló szerint háromszor is így történt. Nézzétek, olyan gyönyörű, ahogy megszólítja. Emlékeztek, ebben a beszámolóban nincs benne, hogy vércsepp jelent meg. Olyan gyötrődés volt ez, hogy orvosok tudják, ha Vera itt volna, lehet, hogy mondaná, hogy tényleg így van, bizonyos esetekben agonizálás közben megrepednek a hajszálerek, és vér kiserken a bőrön. Nekem ezek a vércseppek tetszenek a legjobban. Még ember se ért hozzá. Ezt nem mások verték ki belőle. A gyötrődésében is azt mondja Abba, apuci, a legbensőségesebb megszólítása az atyának, apukám, édesapukám, vagy apucikám, vagy nem tudom, az arámi héber használatban levő szó volt. Nem az a zenekar. Minden lehetséges neked. Vedd el tőlem ezt a poharat. Ezt háromszor kérte. És mivel ezt is hozzátette, mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te, ezért nem tudom biztosra mondani, hogy ez egy meg nem hallgatott imádság. De még mindig azt mondom az elejére, hogy ez egy meg nem... Rosszul mondtam, ugye? Köszönöm, hogy jeleztétek. Meg nem válaszolt imádság. Nagy a különbség a kettő között. Ez egy meg nem válaszolt imádság. Talán így is mondhatnánk Jézusnak a kérése, ha lenne egy más mód. Ha lenne, akkor kilépnék belőle. Ha kiléphetnék ebből, talán megtenném. De te mindent megtehetsz, atyám. Persze ő is tudta, és most már mi is tudhatjuk, hogy nem volt más mód. Ez az út kellett a mi megváltásunkhoz. Na most, én sokat vagyok fiatalokkal, és elmentek az egyetemekre. Itt ültök velem szemben néhányan. Majd lesz professzor, aki azt mondja, hogy igen, hát minden vallásban van valamiféle áldozat, valamilyen módon a vérrel még össze is kötődik. A kereszténység is csak egy a többi közül. Ugye milyen jó hangzik? És ezt nyomatják a gyerekeinknek az egyetemen. Tévedek? Talán nem ezekkel a mondatokkal, de meg attól függ, milyen a tanár, mennyire vehemens bizonyos témákban. De ha te netán ilyesmivel találsz előállni, hogy Isten a világot 6 nap alatt teremtette, akkor még doktori disszertációd is lehet, professzor lehetsz az egyetemen, és azt mondják, hogy te egy szűklátókörű, tanulatlan, mint ahogy annak idején az apostolokra mondták, hogy tanulatlan. Lehet, hogy az Oxfordi Egyetemen végzett valaki, és azt mondja, 6 nap alatt teremtette Isten a világot, és a férfi meg a nő, meg ezeket a dolgokat mondja, mert Krisztusban megváltott, akkor ő tanulatlan. János meg Péter tanulatlan. Ők adták nekünk a Péter első levelét, a második levelét, János első levelét, második levelét, harmadik levelét, János evangéliumát, jelenések könyvét, ezek tanulatlan emberek. De most is így van, félretolni, lenézni és leszólni. Neked meg lehet, hogy ezt mondják az egyetemen, minden vallásban van valamilyen áldozat. Igen, talán van, de egyetlen más hitrendszerben sincs az, hogy az Isten maga hozta az áldozatot az emberért. Nincs. Hogy az Isten emberé lett, feláldozta magát, és a saját vérét adta, na ilyen, nincs máshol. Úgyhogy ne vegyétek be, léci az egyetemen, amit mondanak ezzel kapcsolatban. Isten Krisztusban békéltette meg a világot önmagával. Korintusi második levél 5. rész. Isten Krisztusban békéltette meg önmagával a világot. Maga rendelte el az Isten ezt az eszméletlen magas árat. A bűnbocsánatért, az üdvösségért, de ő maga gondoskodott erről a rettenetesen elképzelhetetlen magas árról. Egyedül a Szent Háromság Isten tehette ezt meg. Egyedül. elrendelte Isten a bűntelen tökéletességet a mennybe jutáshoz. Na, akkor melyikünk kerül oda? De ezért ő gondoskodott is róla Jézus Krisztusban. És aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Átruházta ránk az Atya Isten a fiának a szentségét, az igazságát, a tisztességét. Ezért lehet végül majd a mennyben bemenetünk. Erre neked is, meg nekem is szükségünk van. Tehát az Úr Jézusnak ez volt a kérése, vedd el tőlem ezt a poharat. Mi volt a válasz rá? Az Atya Isten válasza. Szóval ott van, az Úr Jézus ott térdel az Apa előtt, az Atya előtt, a mennyei Atya előtt, és ezt kéri, vedd el tőlem ezt a poharat. De talán úgy is mondjuk, hogy nem tőlem függ, nem. Tudta, mi az Isten akarata? Az Úr Jézus tudta? Mi mikor szoktuk a mondat második felét oda tenni? Mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem mikor szoktuk ezt oda mondani? Amikor nem tudjuk, hogy mi az Isten akarata. De Krisztus közelében lehet oda változni, hogy kérek valamit, és akkor is rámondom, hogy az Isten akarata legyen meg, ha tudom, ha ő nem azt akarja. Az ő akarata, ő tudta. Ez a te akaratod, Atyám, kiiszom a poharat. Milyen súly, meg milyen teher nehezedhetett akkor az Úr Jézusra. Úgy olvassuk az Ézsaiás könyvében, fájdalmak férfia és betegség ismerője. A vétkeink miatt kapott sebeket, a bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk lehessen. A halálnak, meg az átoknak a pohara nekünk jár. De ő itta ki. Teljesen kiitta értünk. Jó, akkor én azt szeretném kérdezni, hogy akkor hogy kapcsolódik ez az életünkhez, és itt mondanék néhány gyakorlati dolgot, ami utána remélem, hogy kettőtök között egy jó imádság lesz belőle. Az első mindjárt így hangzik, hogy azok, akik ma alszanak, és imádkozás nélkül élnek, ők később visszaesők lesznek. Akik elszúnyókálnak a hitben, és ima nélkül élnek, imádság nélkül, azok később visszaesők lesznek a hitben. De el tudod ezt képzelni a tanítványokról? Ott éltek 3 évig Péter, Jakab, és János együtt voltak az Úr Jézussal. Különleges alkalmakra még őket 3-ukat magával is vitte. Például, hova tessék? Megdicsőülés hegyére őket 3-ukat látták átváltozni, például még, kimondja is hangosabban, mert jót hallok. Marika, te vagy? Jairus leányának a feltámasztás. Legalább ez. Ő, van még? Tehát néha nagy tömeg követte Jézus, de volt 12 tanítvány, és azokon belül is még volt egy 3-as belső kör. És ők 3-an itt aludtak. Szúnyogáltak. Csodáit látták, és mégis. Az Úr Jézus ezt mondja a 38. versben. Virrasszatok, és imádkozzatok. Odaírtam allura a Károli fordításból a vigyázzatok, és imádkozzatok. Vigyázzatok, és imádkozzatok. Vigyázzunk, mire? Mivel? Egyébként ez a szó valamivel közelebb áll az eredetihez, de hogyha éjszaka kell vigyázni, akkor azzal a virrasztás is vele jár persze. Vigyázzatok, és imádkozzatok. Ha nem vigyázunk, könnyen belemegyünk az ellenségnek bizonyos csapdáiba. Megtévesztésébe, félrevezetésébe, bűnébe. Azt mondja, vigyázzatok. Vigyázzatok. És amikor belemegyünk, lehet, hogy észre se vesszük. Sőt, azt is lehet, hogy jól érezzük benne magunkat. Ami nem az Istennek a kedvtelésére van, nem az ő szentségéhez igazodik. De jól érezzük benne magunkat. Vigyázzatok. Talán mondhatjuk így is, itt vagytok néhányan szülők, akiknek még kisebbek a gyerekei, de vannak itt már olyanok, akik nagyobbak. Vigyázzatok, hogy otthon mi történik. Néztem, ahogy kimásoltam, hogy watch, ugye? Úgy kell mondani. És a gyerek, amikor a telefon nézi, akkor mit csinál? Watch. Watching. Nem tudok jól angolul, de te figyeled-e, hogy ő mit figyel? Vigyázzunk-e arra, hogy ők mit néznek? Magyarul tudom. Meg a lényegét is tudom. Mert beoson, belopakszik, és befolyást tesz, nem is kicsit. És azt mondja Jézus, vigyázzatok. Könnyebb dolgunk volt 20 évvel ezelőtt ezen a területen, meg kell mondanom. Az Úr Jézus ezt mondta, vigyázzatok és imádkozzatok. Vigyázzatok és imádkozzatok. Az imádságról szeretném elmondani, nekem tetszik a hasonlat, ami eszembe jutott a héten, remélem nektek is tetszik. Néhányan úgy vannak az imádkozással, mint a repülőn, ezzel az oxigénizével, ami leesik, ha baleset. Tudjátok, ott mutatják az elején, hogy jó, ha van, ha baj van, akkor használjuk először magamnak, után ugye elmagyaráznák, még sose kellett használnom, de nagyon jó, hogy ott van, mert ha szükség van rá, az oxigénmaszk, hogy nevezik ezt? Na, szóval néhányan így vannak vele, hogy egyébként, amíg úgy jól megy a repülés, meg úgy az életben úgy simán mennek a dolgok, és nincs probléma, akkor... De amikor jön a krízis, a baj, a nehézség, na akkor gyerünk, imádkozzunk. Egy kicsit ilyen, mint az oxigénmaszk. Amíg mindenki egészségesnek tűnik, úgy tűnik, hogy rendbe mennek a dolgok, addig nincs rá szükség. De amikor baj van, akkor gyerünk. Ezzel nincs baj, hogy akkor gyerünk. A köztelsővel van a baj. Vannak, akik azt hiszem úgy vannak vele, hogyha Istenhez mennek imádkozni, és elmondják a kéréseik listáját 2-3 perc alatt, egy órán keresztül. Mit? Hát úgyis tudom, mit imádkozzak egy órán keresztül? Itt azt kérdezte, egy órán keresztül nem tudtatok, csak egy órát velem. Egyszer valakit hallgattam, ömlesztette a nehézségeket valakire, meghallgattam, körülbelül 20 percig mondta. Utána mondtam neki, te most 20 percig panaszkodtál a másikra, most csináljuk azt, hogy 20 percig imádkozunk érte. Ültünk egy parkban a padon, de mondom, te kezded, jó? Aztán, ha befejezted, én... Nem imádkozott 3 percet se, tehát nagyjából 5-6 mondat után abba hagyta. És akkor mondtam, hogy de hát a 20 percből még 19 és fél van. Tehát légy szíves, imádkozz. Ő nem tud. Mondtam neki, akkor tudod, mit csináljuk azt, hogy én átülök arra a másik padra, és egy negyed óra múlva visszajövök, addig mondd el Istennek, amit nekem. De legalább ilyen őszintén, hogy tele van a hócipőm meg, amiket itt az előbb mondtál. Mire visszamentem, ki volt cserélve a jó ember, utána tudott imádkozni. Nem így vagyunk vele? El tudom mondani 2-3 percben, akkor mi csináljak egy órán keresztül az Isten előtt? Ha egyáltalán jutott annyi időm. De az ilyen ember nem ismeri azt, hogy feloldódok az Isten jelenlétében. Nem ismeri, hogy milyen az, amikor a saját bajomon túljutok, már végre be tudom fogni, és el tud kezdeni foglalkozni velem. Az ilyen ember lehet, hogy nem ismeri, hogy milyen gyönyörűséges az Isten imádatában lenni, vagy őt csodálni. Aki nem tud egy órát sem, mert 3 percnél, hát annál többet. Milyen csodát tudnék mondani egy órán át? Istennel való bensőséges közösségnek a gyönyörűségéig el lehet érni. az imádságnak, tudjátok, nem az a legfontosabb része, hogy mi föl tudjuk tárni. Azzal nincs baj, elmondjuk a nehézségeinket, hanem azokon valahogy túlmegyünk, és magával az élő Istennel találkozunk. Ez valahol a célja, hogy túljussunk. Aztán olyan zavartak vagyunk, olyan zűrzavar, meg sűrű információ áradat vesz körül, hogy nem tudunk odafigyelni. Most nézem az arcotokat, és senkire se akarom ezt mondani, de ha nagyobb tömeg ülne előttem, valószínűleg lennének olyanok, akik nézik a telefonjukat, de nem a Márk 14-et nézik, hanem várják, hogy milyen üzenet jön. És tudjátok miért? Mert azt hiszük, hogy ilyen multifunkcionálisak vagyunk. Hogy mondják a számítógépre? Multitasking, vagy valami? Hogy? Multitask. És én is multitask vagyok, három dolgot is tudok egyszerre csinálni. Nem. Nem tudunk. Hiába mondja, hogy valaki olyan intelligens, hogy három dolgot tud egyszerre csinálni, hanem az agy ugrántozik egyikről a másikra. Ezt a tudósok megmondják, akik még okosabbak, mint... Nem tudunk. Azt ismeritek, megpróbálsz imádkozni, és szana szétgurulnak a gondolatok. Milyen küzdelem néha nekem összekaparni magam, hogy akkor most tényleg? Isten meg lenéz, és azt mondja, nézd csak, neki ennyire fontos. Neki ennyire fontos. Isten tiszteletet gyakorol. Lehet, hogy semmi élményt nem kapott abból, ami az időt velem töltött, de nem az élményekért szeret engem. Nem az élményekért szolgál engem, hanem önmagamért. Ha az Úr Jézus csak az örömért, az élményekért szolgálta volna az atyát a földi élete során, akkor a Gecsemánéból kifut, ugye? Jó messzire. Olajprés. Micsoda arom árad belőle, ő belőle. Annyira nagyon zavaró világban élünk, hogy zavarja az Istennel való kapcsolatunkat is. Magamról is beszélek, tehát azért mondom többes számban, mert valószínűleg ezzel egyikünk sem kivétel. Nehezen tudunk koncentrálni, hogy igazán imádjuk őt. Hogy tiszteljük őt a csendességünkben. Mi történt azokkal a tanítványokkal, akik itt nem tudtak se vigyázni, se imádkozni? Szana szétfutatták. Péter, aki fogadkozott, ha mindenki elhagy is, én, ó, uram, rám számíthatsz, én bennem olyan hit van, hogy ezt senki se tudja. Ő volt, aki háromszor megtagadta. Mindannyian elhagytok engem, mondta, ó, és ez történt. Akkor ennek a lényegét még egyszer mondanám, hogy az vigyázás és imádkozás nélküli, vagy szunyókáló és imádkozás nélküli hívők visszaesőkké lesznek. Visszaesnek a hitben. Nem azt mondtam, kiesnek a kegyelemből, vagy elvesztik az örök életüket, de visszaesnek a hitben. Lehet, hogy olyanok, akik nem beszélnek sem a szomszédaiknak, sem a kollégáiknak Jézusról. Legfeljebb az élményeikről talán, de Jézusról nem annyira. Mert miért is lenne jó, ha vele azonosítanának engem? Akik ma szunyókálnak és imádkozás nélkül vannak, azok visszaesőkké lesznek. Ez az egyik. Majd legyetek szívesek, mikor a végére érünk, jusson eszetekbe, hogy imádkozunk, jó? Micsoda lecke ez a számunkra. Na a második. Az Úr Jézus kinek a kezéből fogadta el a poharat? Az Atya Isten kezéből. Azért mondtam, hogy azt annyira nyomom ott, mert most fontos. El tudjuk mi fogadni a nehézségeinket az Atya Isten kezéből? Ha olyan főnököd van, aki többet bánt, olyan ismerőseid vannak, akik ellenet fordultak, mert Jézusozós lettél, vagy szektás, vagy bibliás, vagy nem tudom még mit mondjak. Nekem, ja, elég sokat öntöttek a nyakamba eddig életemben már ezért, Krisztus követésért. Volt akinek, amikor ezt nyomogatta nekem, ezt a gombot, jó hangosan, hogy szektás, úgyhogy mindenki hallja, akkor mondtam, hogy nem vagyok szektás, de ha Krisztus követésért valami csúnya jelet kellene viselni mondjuk a ruhámon, akkor viselném. Mert nem szégyellem őt. És mondtam, hogy nem vagyok szektás, erről veled szívesen beszélgetek, hogy mit jelent a szektás. Aztán évek teltek el, és hogy változott meg a kettőnk kapcsolata. Aki eleinte rám kiabálta, hogy szektás, aztán volt idő, hogy atyámnak szólított. Mondtam, ez se jó. Akinek a halálos ágyán foghattam a kezét. És hívhattam még egyszer Krisztushoz. Vagy amikor nagyon igazságtalanul vádoltak valamiért a munkahelyemen. Akkor hazamentem, és megkérdeztem az Istent, nekem mi részem van ebbe, hogy ezt mondják rám, hogy én akartam, hogy kirúgják azt az X-t meg Y-t, és hogy ezt én intéztem el. Mit rontottam én el ebben? És amikor Isten előtt tiszta volt a lelki ismeretem, akkor azt mondtam, hogy nem védem magam. Nem kell nekem magyarázni semmit. De talán nem volt ilyen mélyen tudatos bennem, és nem volt ilyen tiszta, mint amit ide készülve most megértettem. Hogyha el tudom fogadni azt a poharat, hogy engem szektásoznak, vagy lenéznek, vagy hátrányban részesítenek a Krisztus követésére, akkor azt mondom, hogy Atyám, elfogadom a kezedből ezt a poharat. Emberileg nem megy, azt én is tudom, azt én is tudom. De azt a Krisztust követjük, aki ilyen. És Krisztus lelke bennünk lakozva formálhat. És tudjátok, hogy megváltozik a perspektíva? Hogy másképp nézzük a dolgokat? Persze Gabikát megkérdeztem, hogy mit szólsz ehhez, azt mondta, hogy azért vannak helyzetek, amikor ki kell lépni belőle. Mondtam, hogy ezt tudom, de most nem ez a téma. És lehet, hogy van helyzet, amikor egy bántalmazó kapcsolatból ki kell lépni, ez most hosszú. De bizonyos helyzetekben biztos, sőt, az esetek legnagyobb többségében, ha a téged ért nehézségeket, fájdalmakat, megpróbáltatásokat, tudod úgy nézni, hogy Atyám, ez a pohár most a te kezedből van, és én elfogadom ezt a poharat. Erre csodálkoztam rá legjobban az utóbbi héten. Laci, hülye vagy? Mondjátok meg, ha így van. Léci, most mondjátok meg. Úgy is kérdezhetném, hogy van, aki a viselkedésével keresztre akar feszíteni. Még tovább húzza a zsrófot, hogy neked még rosszabb legyen. Még több fájdalom érjen. Igazságtalanul. Péter erről beszél. Ha igazságtalanul szenved valaki köztetek, Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket. Na ez kedves az Isten előtt. Az interneten fellelhető keresztény prédikációk nagy többségével ez szembe megy, ahol a prosperitás, jólét, jól érzed magad, gazdag vagy, jól mennek a dolgaid, áldás van az életeden, kegyelem mindenen, mint a gesztenyepürén a tejszínhab, és kegyelem, igen, nem ez, kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket. Kár, hogy nem írtam ki, ez csak most jutott eszembe. Talán haragszol rájuk, nem tudsz megbocsátani nekik. De ha úgy tudod fogadni, hogy Atyám, ez a pohár, ez valójában a te kezedből van. Jézus túl tudott nézni az eszközökön, ugye mondtam, Pilátuson, meg a katonákon, meg a ha te túl tudsz nézni az eszközökön, akiken keresztül történik, és Isten tiszteletet tudsz gyakorolni, azt mondod, atyám, én nekem ez nagy, mindenem fáj tőle, nem akarom. De tudom, hogy a te kezedből van, és elfogadom ezt a poharat. Persze az Úr Jézus mondta, szeressétek ellenségeiteket. Tegyetek jól azokkal, akik üldöznek titeket. Áhagyjátok, és ne átkozzátok őket. Na ezt így lehet, így lehet, így lehet. Mi lenne, ha a nehéz helyzetben ezt mondanád? Atyám, ez a pohár a te kezedben van, és én elfogadom tőled. Elfogadom tőled. Ha visszanézek az életemre, tudom, hogy voltak ilyenek, de ilyen világosan, ilyen istentisztelet formájában sose gyakoroltam szerintem, mint ahogy most valahogy a lelkemben értem. Elmondhatatlan változást hozhat. Nem maga a helyzet változik meg, hanem ahogy te vagy benne, ahogy te látod, ahogy én vagyok benne, és én látom. Mennyire más perspektívát adhat ez a nehézségekben és a bajokban. Ha többé nem másoktól vesszük azt, amit Isten kínál, hanem Isten kezéből. Na jó, jöhet a harmadik, jó? Szóval az egyik az volt, a szunyókáló meg ima nélküli testvér, holnap visszaeső lesz. A másik pedig, hogy el tudod-e fogadni a nehézségeidet az Atya Isten kezéből. A harmadik az, hogy a megváltásunknak igazán komoly alapja ez, egy meg nem válaszolt imádság, hol van. Mindegy, majd azt a következő lesz. Atyám, vedd el tőlem ezt a poharat. Egy meg nem válaszolt imádság, ami egész üdvösségünknek, az Istennel helyreállt kapcsolatunknak az alapja. Nem ott kezdődött persze, de most játszunk csak egy kicsit el. Mi lett volna, ha Isten ezt mondja? Hát, fiam, körülnéztem. Ez az emberiség nem éri meg ezt az áldozatot. Én szeretlek téged. Te gyönyörűséges vagy. Te páratlan vagy. Oda vagyok, érted? Szálljunk ki ebből. Elég volt. Elveszem tőled ezt a poharat. Nem kell. Nincs más megoldás, de elveszem. Te és én nem lehetnénk megváltottak, ha az Atya Isten itt igent mond erre a kérésre. Te és én nem kaptunk volna bűnbocsánatot, ha Isten megválaszolja ezt az imádságot. Hála Istennek, hogy a terv maradt. Hála Istennek, hogy végigmentek rajta, mondhatni így mindketten. Bár tudom, hogy a Szentlélek is ott működött, azt mondja. Örökké való lélek által áldozta fel önmagát. Zsidókhoz írt levél, néha kérdés volt nekem, hol volt a Szentlélek a keresztre feszítéskor. Nem lehetnénk, de hála Istennek. A megváltásunknak az egyik alapja ez, hogy az Atya Isten nem válaszolta meg. Vagy nem így válaszolta meg a fiának az imádságát. Akkor most visszatérnék egy kicsit az elejére. Ha úgy ülsz itt, hogy meg nem válaszolt imádsággal küszködsz az életedben, akkor csak tudjad, néha Isten sokkal gyönyörűségesebb, sokkal csodálatosabb dolgokat hoz ki a meg nem válaszolt imából. Ha nem azt teszi, nem azt adja, amit mi kérünk tőle. Sokkal gyönyörűségesebbeket. Mi pedig nem nagyon tudjuk, hogy Istennek mik az elrejtett tervei. Sokszor fogalmunk sincs róla. Talán azt mondjuk, hogy számomra ennek nincs értelme, amin most keresztül megyek, de elfogadom. nagyon-nagyon gyakran nem tudjuk, hogy hova tart Isten, hova megy. De lehet ez, és legyen is ez a hozzáállásunk, szerető atyám, legyen meg a te akaratod. Legyen meg a te akaratod. A következő, ha meg nem válaszolt ima, nem jelenti azt, hogy nem hallgatta meg Isten. Ezért mondtam, ha elrontom, javítsatok ki. Egy meg nem válaszolt ima nem jelenti azt, hogy nem hallgatta meg az Isten. És erre emlékezzél. A meg nem válaszolt ima nem jelenti azt, hogy nem hallgatta meg Isten. Honnan tudjuk? Na most jön az, amire az előbb ráléptem, most még egyszer tenném. Az Úr Jézus ima életéről a zsidókhoz írt levélben olvashatunk valamit. Ezt. Ő, az Úr Jézus testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. És meg is hallgattatott Isten félelméért. Ha a Getsemáné kerti imádság ilyen volt, könyörgés, esedezés, hangos kiáltás, könnyek között, az elé járult, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, meg is hallgattatott az Isten félelméért. Mikor? A feltámadásakor. Nem is akárhogyan hallgattatott meg. És itt a meghallgattatott, ez nagyon-nagyon pozitív. Tehát nem csak, hogy hallotta, hanem pozitív választ adott rá. Isten hallja az imádat, és tudja, ismeri az imádságodat, és számon tartja őket. Válaszol rájuk, még ha nem is úgy, ahogy te gondolod, vagy kéred. Mondhatni azt, hogy látja a könnyeidet. Te kaptál már rajta valakit, úgyhogy a könnyek folytak az arcán. Törölgeti és mondja, hogy ne haragudj, de a fiamért imádkoztam. Tudom, hogy az az imádság meghallgatásra talált. Hogy válaszolja meg Isten, meg mikor, azt nem. De látja a könnyeit. Látta azokat a könnyeket. Ezt mondja a Zsoltárokban. Dávid, gyűjtsd könnyeimet tömlődbe. Hát Istennek nincs valami tömlője, amiben a könnyeket gyűjt, és akkor a hatalmas tömlő, az én metaforikusan mondja, emlékezz rájuk. Tudjad. És ő egyébként biztosan tudja is, hogy így van. Isten a könnyeidet jegyzi. Számon tartja. Látja a könnyeidet. Nem szó szerinti edény, de ott van. Uram, emlékezz a könnyeimre. Uram! És ő azt mondja, emlékezem rájuk. Emlékezem. Hall téged. Ha nem is válaszolja meg az imádságodat, hall téged. De számon vannak előttem. Jézus feltámadt a halálból. Lehet, hogy az volt a sokkal-sokkal erősebb és gyönyörűbb válasz az imádságára. A meg nem válaszolt ima, mondom még egyszer, nem azt jelenti, hogy nem hallgatott meg az Isten. Nem süket. Isten figyel, és a maga módján gondoskodik, amikor jónak látja. De megtörténhet, hogy egész más a terve, amiben mi nem látunk bele. És azt mondja az imánkra, hogy nem. Mondani sokkal könnyebb, mint megélni, mert ez egy nagyon-nagyon fájó tapasztalat lehet. Nekem is van ilyen. Nem is egy. Belegondoltatok, Pál apostol háromszor imádkozott, tövis adatott a testembe, hogy gyötörjön engem. Háromszor könyörögtem Istenhez érte. És talán Isten ezt mondta neki, te a gyógyulás kegyelméért imádkoztál, de én egy egész más ajándékot adok neked. A kegyelem ajándékát adom, amivel el tudod hordozni. kegyelmi ajándékot adok az elhordozásra. És ez nagyon-nagyon nem ritka, hogy amikor Isten a gyermekeitől megtagadja a pozitív válaszadást már olyan formában, hogy mondjuk meggyógyítaná, de ezt a kegyelmét megadja, hogy el tudja hordozni. Tudjátok, nekem milyen nehéz néha azt hallgatni? Nekem nem annyira nehéz, mint aki mondja. Itt álltunk az épület előtt, és sírva, könnyekkel a szemében azt kérdezi tőlem, engem miért nem gyógyít meg az Isten? És hallottam a szájából, a 73. Zsoltárból, ha elenyészik is szívem, lelkem, testem, szívemnek kősziklája, akkor is te maradsz. Talán tudjátok, kiről beszélek. Ti is hallhattátok, itt is mondta mindenki előtt. Még ha nem is tennéd meg, ha én tönkre megyek is, akkor se fordulok el tőled, de te vagy az én szívemnek kősziklája. Istennek különleges ajándéka az a kegyelem, hogy el tudják hordozni azt, amiből nem gyógyította, vagy nem szabadította meg őket. Lehet, hogy az imádságodra nem kapsz, vagy nem kaptál választ, de biztos lehetsz benne, hogy Isten meghallgat. Jön az utolsó, megígérem. Lélegezzetek fel. Ezt valószínű mindenki tudja, de azért én szeretném elmondani. Az Úr Jézus elhagyatottá lett, hogy te neked sose kelljen. Neked, meg nekem sose kelljen elhagyatottá lennünk. Nem csak az imádságára nem kapott pozitív választ akkor, hogy így mondjam, hanem még a kereszten is kellett ezt mondania. Én Istenem, miért hagytál el engem? Ha jól figyeltem a Szentírást, akkor az egyetlen hely, ahol ő Istennek szólította, és nem atyámnak. Ha majd segítsetek ki, ha tévedek ebben. Ő keresztül ment ezen, hogy neked és nekem soha ne kelljen. Sose kelljen ezt mondanunk, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Most mi hívők tudhatjuk már, hogy az Úr Jézus Krisztuson keresztül szabad utunk van az Atyához. Például az egyik hely, járuljunk tehát bizalommal a kegyelem királyi trónusához, a kegyelem királyi székéhez, a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Ha oda tudsz menni, most majd, amikor imádkozunk kettesével, az Istennek a kegyelmi trónus elé, számíthatsz rá, hogy ott azonnal kegyelmet kapsz. Az irgalmat, a támogatást meg akkor, amikor jön a szükség. Mert nagy főpapunk van, olyan főpapunk van, aki hozzánk hasonlóvá lett, ugyanúgy ismeri, amint te átmész, csak ő nem követette el bűnt, ezért lett tökéletessé. De azt is tudjuk a Római Levél 8. részéből, hogy semmi sem választhat el minket az Isten szeretetétől, amelyik megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ezt még szeretném hozzátenni, lehet, hogy úgy ülsz itt, hogy neked még nincs megmentő hited. Te még nem bízol úgy az Úr Jézus Krisztusban, hogy ezért üdvösséget kaptál volna. Megteheted ma is. Ha szólt az Isten lelke hozzád, átadhatod az Úr Jézusnak, az érted szenvedő, az érted keserű poharat vállaló, a halálból feltámadó Jézus Krisztusnak az életedet. És tudhatod, hogy azonnal a Szentlélek erejével új élet indul benned. Most is megvan rá lehetőség, ha szólt hozzád Isten. Az Úr Jézus azt mondja, hogy aki én hozzám jön, azt én semmiképpen el nem küldöm, vagy ki nem vetem. Ha valahogy túljutsz a kétségeiden, ha valahogy túljutsz a büszkeségeden, a rossz gondolataidon, a sötétségen, az elutasításon, ami benned van Krisztus felé, akkor most azonnal jöhetsz hozzá. Ha hittel jössz, az övé lehetsz örökre. Ő megtett mindent azokért, akik hisznek benne. Mindent. Ha hozzáérsz, az övé leszel, akkor soha többé nem kell ilyet mondanod. Én Istenem, miért hagytál el engem? Soha többé. Amikor ott a Gecsemáné kertben sírt és gyötrődött, nem a saját bűnei miatt sírt és gyötrődött, neki nem volt, hanem az én bűneim meg a te bűneid miatt sírt és gyötrődött. És ment tovább a keresztre érte. Nem a saját bűnei, hanem a miénk. Az én meg a te bűneimnek a terhét hordozta, az ő tökéletességét, ami vétkeink miatt törték össze. Azért lett Istentől elutasított ott a kereszten, és az egész világ besötétedett 3 órára, hogy neked lehessen egy új életet Krisztusban. Micsoda megváltó! Micsoda megváltó! Milyen gyönyörűséges! Páratlan, senkihez sem fogható Jézus. Kérlek benneteket, hogy most kettesével imádkozzatok. Lehet, hogy valakinek ez lenne jó. Megmentő hit. Üdvösséges hit Jézusban. Lehet, hogy ott vagy érintett, hogy mostanában szunyókálsz, és az ima életed az, mint az oxigénmaszk a repülőgépen. Mit tudnék én 3 percnél többet mondani? Lehet, hogy nagyon nagy nehézségek érnek más embereken keresztül, de el tudod-e fogadni Isten kezéből a poharat? Ha meg nem hallgatott imádságnak a nehézségével küzdesz, és telesírtad már Isten előtt a párnádat, a pulóveredet, a sáladat, nem tudom mit, talán most éppen nem. De az nem azt jelenti, hogy nem hallgatta meg. Tudom, számon tartom az imádságodat. Kérlek benneteket, hogy legyen most egymásért való imádkozás a következő 2 percben.